Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, és vendégem itt a Pontjókorban Táncsics Judit pszichológus, akit köszöntök, szia!
Szia Marian, jó napot kívánok!
És nem csak a pszichológus mi voltod miatt vagy itt, hanem többek között egy startup miatt, ugye mondhatom a Plukidot egy startupnak, aminek az volt a célja, hogy különböző játékokkal, konzultációs szolgáltatással egy segítséget nyújtsatok a szülőknek a gyereknevelés terén, és ez nem is most kezdődött, hanem azért már jó néhány évvel ezelőtt. Képzeld el, hogy az a gondolatom, hogy egyike vagytok az elsőknek azok közül, akik megpróbálták felvenni a harcot a gyerekek figyelméért, igen, a digitális világgal úgy, hogy a digitális világ bizonyos eszközeit viszont alkalmazzák.
Igen, igen, igen.
Csak kijöttem a mondatból.
Igen, most azt hiszem, hogy felülelted az eszköztárunkat. Ugye alapvetően a gyerekek figyelméért azért gondoltuk, hogy meg kell küzdenünk még amikor kizárólag gyereknevelés segítő eszközöket készítettünk. Ugye akkor azért a szülő-gyerek konfliktus mögött sokszor van az, hogy igazából nem érti egymást a két fél, és itt a szülő egy nagy lépést tehet akkor, hogyha olyan kommunikációt alkalmaz, ami a gyermek számára ismerős, ez a mesevilága. Tehát mi alapvetően a mesékkel dolgozunk.
De ez amúgy saját tapasztalat volt? Tehát akkoriban, amikor ezzel elkezdtél foglalkozni, akkor a te gyerekeid éppen egy idevágó életkort éltek?
Abszolút, igen. Tehát, aha, hogy pszichológusként és alapító társammal együtt ezt úgy gondoltuk, aki amúgy szociálpedagógus, hogyha nekünk is nehéz, akkor mi lehet a többi szülőnek, mennyire lehet ez nehéz, és elkezdtünk velük sokat beszélgetni. Hát ez ugye a helyzetből adódott, hiszen kisgyerekeink voltak, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon, tehát a gyerekek viselkedését nagyon meghatározza az, hogy a szülő éppen milyen hangulatban van. Tehát mi elsősorban arra kívántunk hatással lenni, hogy a szülő, különösen többnyire azért az édesanyja, a hangulatára hatással legyünk. Ugye ő nagyon sokszor frusztrációt él meg, azt gondolja, hogy nem jól csinálja, amit csinál, és ebbe próbáltunk meg beavatkozni úgy, hogy az a gyereknek is jó legyen. Tehát tulajdonképpen a szülő kicsit teker a hangulatán azzal, hogy elkezd arra figyelni, amit a gyermeke jól csinál, aminek közösen tudnak örülni, és ez hat a gyerekre, és innentől kezdve ugye meg van erősítve abba a viselkedésben, ami a szülőnek is jó érzést okoz, jól tudnak együttműködni a hétköznapokban, és ezáltal egy sokkal élhetőbb, együttműködőbb légkör alakul ki. Hát ehhez kellett a mese, a játék, a humor világa, ami sok esetben egy szülőnek, amikor így nagyon benne van a napi rutinban, akkor kiesik, mert nem erre figyel éppen, hogy
egyik
most...
Egyik oldalról, másik oldalról meg nem is mindenkinek van, tehát azért ezt csak ki kell mondani, hogy egyáltalán nem biztos, hogy attól, hogy valaki szülő, attól ő meseközpontú, attól tud humoros lenni, attól az ő humora az megfelel a gyerekének. Hát sőt, vannak életkorok, amikor kifejezetten nem felel meg, amikor ez az egész így elsiklik egymás fölött, és én tudom, hogy nekem pont ezt tetszett ebben az egész módszertamban, hogy ötleteket adott, hogy hogyan is lehetne ezeket az utakat megtalálni. És szerintem az is egy fontos dolog, hogy mindaz, amit te most elmondtál, vagy amiről beszélünk, hogy utakat kell keresni, ez is nyilvánvalóvá vált. Mert lehet, hogy ezt nem tudták sokan megfogalmazni, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy nem találom az utat a gyerekemhez.
Igen, igen, igen. Vagy egy kicsit máshogy kell próbálkozni, mert akkor sokkal eredményesebb leszek. Tehát mindig én azt szoktam mondani, hogy a gyerekeket, különösen már a mai gyerekeket, sokszor meg kell lepni. Tehát, hogyha benne vagyunk, aha, egy meddő vitába, és minden nap ugyanaz a probléma, akkor abból nagyon nehéz kijönni, mert a szülő már el van feszülve. De ha csinál valami váratlant, valami olyat, amire a gyerek nem számít, használjon ahhoz mesés fordulatokat, de akár teljesen mindegy, hogy mit, valami más, mint amit megszokott, akkor ebből kimozdul a gyerek, és akkor van mit tenni. Különben nagyon nincs értelme, csak mind a két fél egyre idegesebb lesz, és feszültebb.
De ha én most megint rugózok azon, hogy van olyan szülő, aki nem ismeri ezt tehát nincs az ő életébe, vagy nem is volt ez a mesésség, meg a mesébe kapaszkodás, az szerinted hogyan tud rátanulni a ti általatok kínált módszerekre? Kell ebbe egy jó adag önismeret, megnyitottság, vagy egyszerűen csak elsajátítható?
Az önismeret sosem már, de itt alapvetően mi úgy készültünk eleinte, az volt a termünk, hogy készítünk egy eszközt, egy játék tulajdonképpen, ami beépíthető a család otthonába, hogy nem írunk hozzá tartalmat, nem írunk hozzá meséket, hanem adunk pár példát, és elvárjuk a szülőktől, hogy találja ki az ő saját meséjét a gyereknek. Na most ez nagyon nem ment, tehát azt láttuk, hogy rengeteg hibát.
Tehát ez a kreatív, hát erről beszélünk, így van, így van, hogy ez nem biztos, hogy valaki.
Igen, azt gondoltuk,
de ez volt
hogy
a Plukidó Manó sztoria, ugye, ami még eleinte egy ilyen hűtőre rakható tábla volt.
Igen, így van. Táblajáték.
Igen,
abszolút analóg. És akkor elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy mik is azok a tipikus helyzetek, amik a legtöbb családban előfordulnak, mint nevelési probléma helyzet, és a dactól kezdve az agresszióig feltártunk 12 olyan területet, nevelési problémakört, ahol a legtöbbször nincs egyetértés a szülő és a gyermek között, és ezekre rímelő meséket írtunk mi magunk. Ami egy ilyen minta, vagy akár egy az egyben használható játékszabály tudott lenni tulajdonképpen a táblajátékhoz, ahol a gyerekeknek a viselkedés és a szülő viselkedése is sokszor hatással volt arra a mesevilágra, amit mi felépítettünk. Tehát elkezdtünk egy történetet, elmondtuk, hogy mi lehet ennek a történetnek a vége, de hogy közben mi történik, az a gyerek is többnyire a gyerek vagy a szülő-gyerek együttműködésének a függvénye.
Megvilágítjuk ezt egy helyzetben?
Épp most volt egy ilyen problémakör, hogy volt egy család, ahol a kisgyereknek óvodába kell mennie, de még nem szobatiszta, és akkor például ilyen helyzetben is ők rendszeresen esti bilisztetést vezettek be, hogy akkor elül a bilire a kisgyerek, de úgy az érződött, hogy nagyon-nagyon rigidek ezek a szabályok, és akkor mi erre már jó pár évvel ezelőtt készültünk, tehát ez gyakran előfordul. Olyan mesét írtunk, ahol a kisgyerek azzal, hogyha figyel arra mondjuk a pisilési ingerre, és elmegy a WC-re vagy a bilire napközben is, akkor azzal meg tud locsolni bizonyos növényeket ezen a varázstáblán, és akkor így kivirulnak a virágok. Tehát akár ennyire egyszerű történet is, ugye itt ilyen 2 éves körüli gyerekekről beszélünk, tehát ennyire egyszerű történettel is fel lehet hívni a gyerek figyelmét arra, hogy figyeljen oda, a szülő nem úgy kéri, ahogy már a gyerek baromira unja, meg azt érzi, hogy ő nyaggatva van, hogy pisiljen már a bilibe. Szóval ilyen berögzült, nem működő viselkedési, kommunikációs mintákat tudunk vele felépíteni. De például testvérek civakodásánál is nagyon jó eredményeket értünk el, amikor maga a történet arról szól, hogy a szereplőknek valamiért ki kell békülni, valamin összevesztek, és ki kell békülni, és ezzel a testvérek úgy tudnak segíteni, hogyha együttműködnek. Lehet itt most van azért, amikor átlátnak a szitán, és mondjuk egy nagyon sokat civakodó testvérpár, amikor már az is, hogy rám nézett, az is gond, hogy ilyen gyerekekkel állunk szembe, akkor bátran bele lehet állni abba például, hogy csak erről az egész történetről, hogy ők gyakran veszekednek, csinálunk egy játékot. Tehát amikor a szereplők mondjuk összevesznek valamin, és nekik az a feladatuk, hogy megfejtsék, hogy vajon mind vesztek össze, bizonyos figurákat, eszközöket felteszünk a táblára, és gondolkodtatjuk őket így a veszekedés környékén, és utána egy megoldást kell nekik találniuk a figuráknak, a meseszereplőknek, hogy kibéküljenek. Ez egy olyan lehetőség, ami azt gondolom, hogy hatással tud lenni, és azt tapasztaljuk, hogy hatással tud lenni a testvér kapcsolatra. Tehát nekik össze kell fogniuk, és akár úgy, hogy pont e körül, a téma körül beszélgetnek, ami a veszekedés és a kibékülés. Tehát nem feltétlenül kell félni, és mindig megijedni az ilyen helyzetektől, hanem akár bele is lehet menni, akkor hogyha ez a mesével egy ilyen jól irányított folyamat tulajdonképpen.
Akkor ez nem csak bizonyos helyzeteket old meg, hanem kívülről rá tudnak látni akár a gyerekek is önmagukra, illetve a szülők is rá tudnak látni egy-egy szituációra, és ez akár hosszú távon is megoldás lehet.
Igen, igen, abszolút. Hát igazából van, aki már évek óta használja. Van olyan család, ahol már kinőtték a játékot, mert mondjuk 10 éves lett a gyerek, és akár 3 éves kora óta használta. Szóval azt látjuk, igen, hogy hosszú távon vetik be, de olyan is van, hogy lekerül a játék, elrakják, de előveszik akkor, hogyha úgy érzik, hogy most itt nagyon beleragadtak valamilyen szituációba, ami mind a két félnek, vagy minden félnek problémát okoz.
Azt mondtad, hogy a kreativitás, tehát az, hogy ti elvárjátok a kreativitást, ez nem feltétlenül vezetett messzire.
Igen.
Tehát, hogy azért igen. Gondolom voltak itt fejlesztendő területek, részek.
Igen, igen, viszont ez nagyon jó megoldásnak tűnt, hogy adunk mintákat, és adunk rögtön használható meséket a játékhoz. Viszont utána azt tapasztaltuk, hogy a szülők azt mondják, hogy megértem én a saját mesémet. Tehát amikor már ugye ő tudja használni azokat a történéseket, amiket megtapasztal a gyerek, sokkal jobb, hogyha beépíti egy-egy történetbe, és ennyi kell csak igazából, hogy elinduljanak, meg ráérezzenek annak az ízére, hogy mennyire fontos az, hogy ők hogyan reagálnak az adott viselkedésre, mert ez egy dolog, hogy itt a mese szereplőket segítik a gyerekek, de igazából valójában a legnagyobb érték az, hogy a szülő elégedett és jó érzéssel tölti el az ő viselkedése. Szóval ez mindig egy olyan élmény a szülőnek, amikor úgy megdöbben, hogy hú, milyen nagy szerepem van nekem abban, hogy mit hogyan mondok, és milyen eszközöket alkalmazok. Akkor is szépen beletanulnak, és maguk kezdik el a történeteket gyártani.
Ez egyáltalán nem baj, hogy ez tudatosul a fejekben, szerintem, meg az sem, hogy hajlandóak tanulni, mert nekem az a véleményem, hogy és szerintem ezt már sokan ki is mondták, tehát, hogy nem, tényleg nem az van, hogy anyának meg apának születünk, meg családdá tudunk válni, meg elpattan bennünk a csodálatos szülőkapszula, és akkor mindent is tudunk. Csak valahogy ugye volt idő, amikor nem volt divat arról beszélni, hogy anyaként mi a dolgod, és ezt hogy tanuld meg, mert miért nem tudod. Aztán volt az, amikor mindenről is lehetett, már a legnagyobb szélsőségekről is divat is volt beszélni arról, hogy ez mennyire nehéz, és mennyire tanulni kell. A ti esetetekben meg azt látom, hogy ez egyszerűen csak egy gyakorlati dolog, ami vezet, viszont megadja nekem azt, hogy én a saját tempomba jöjjek rá arra,
igen,
hogy
igen.
Mik azok a dolgok, amikben hiányosságaim vannak, vagy lehet, hogy nem is hiányosságaim, hanem egyáltalán mik azok a dolgok, amik az én családomba szükségeltetnek,
igen,
mert gondolom ez gyereke válogatja, hogy kinél mi jut be. Én azt is el tudom képzelni, hogy lehet, hogy valahol ez épp nem működik.
Igen, hát vagy tudod jobban csinálni, tehát nem feltétlenül csinálod rosszul, csak lehet máshogy csinálni, és más élményeket megélni azáltal, hogy ilyen eszközökhöz folyamodt. Van olyan, ahol nem működik. Tehát nyilván ez, azt szoktuk mondani, hogy hát igazából annyira a gyerekek alapvető működés módjára alapoz a játék, hogy bármilyen helyzetből ki tudunk jönni győztesen, hogyha a szülő cinkosunk, és cinkosa ennek a mesevilágnak, akkor kell kérni segítséget, és biztos, hogy fogunk találni. Tehát az, hogyha a gyerek kompetensnek érzi magát bármiben, az neki egy olyan örömöt nyújt, amit nem fog kihagyni, csak megfelelően kell ezt neki tálalni. Hát volt már olyan gyerkőc, aki ráérzett arra, hogy hát ez az a szokásos szülői elvárás, csak egy kicsit máshogy van megfogalmazva, és akkor haigálta messzire a mesélő manókat, és nagyon jó fej volt a szülő, mert nem kétségbe esett, hanem felhívott minket, és elmondta, hogy mi a helyzet, és egy picit jobban belemásztunk, tény, hogy azért ilyenkor kifaggatjuk a szülőt, kicsit rákérdezünk, hogy mit, hogyan szoktak csinálni, és akkor tudtunk olyan javaslatot adni neki, amitől utána használták éveken keresztül. Tehát de tényleg nem szabad feladni, ha valaki ezt szeretne változást, akkor ezt el lehet érni, mert itt, amivel valójában mi dolgozunk, az a gyerekeknek a fantázia világa és a kompetencia élménye, tehát ez két igen nyerő terep.
Most zenélünk egy kicsit, aztán visszajövünk, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Táncsics Judittal, aki pszichológus, mert hogy rá fogunk térni a Plukidő applikációjára is, ugye, mert azért egy ponton túl be kellett itt szerintem kapcsolni ezt a részt is, tehát hogy az analóg átmenjen a digitálisba. Szóval a zene, és aztán innen folytatjuk. Maradjatok!